Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre növelő állandó pénteki műsorát hallják, amelyben dr. Pécsi Ritával, az Apollóniusz Főiskola tanárával beszélgetünk pedagógiai kérdésekről. Pécsi Rita az organikus pedagógiának az úttörője Magyarországon, és mindig ezen az organikus szemüvegen keresztül látjuk a pedagógiában felmerülő kérdéseket, a gyerekneveléssel kapcsolatos kérdéseket, nagyszülők, tanárok, szülők problémáinak a kérdéseit, úgyhogy organikus szemüvegen keresztül nézzük a világot. Mai alkalommal arról szeretnénk beszélgetni, hogy milyen feladata, milyen gondjai vannak a szülőknek, amikor beiskolázzák a gyereket. Itt értünk elemi első osztályba való beiskolázást, értünk alatta ötödikes váltást, mert nagyon sok van, értünk alatta hetedikben történő váltást, amikor hatosztályos iskolába iratjuk a gyereket, és értünk rajta a nyolcadik utáni váltást is. Nyilván, hogy a szülők szoronganak, keresik a jó megoldást. Milyen tanácsot tudnál adni a szülőknek ebben a kérdésben?
Igen, az látszik, hogy nagyon nagy szabadság az, hogy iskolaválasztási lehetőség van. Azért ebbe gondoljunk bele, hogy igazából ez egy teher is, nagyon látjuk a szülőkön, a gyerekeken is, mindenkin, hogy már előre ott van az a dilemma, hogy most nem döntenek helyettem. Tehát én nekem kell ezt. Ugye azokon a helyeken, ahol nincs választási lehetőség, tehát tényleg egy olyan lehetetlenség van, hogy nem tudunk elutazni, vagy valami. Most talán ezt majdnem ki is zárnám, mert azért nagyon sok helyen van iskolabusz, még egy választási lehetőség, vagy hogy felekezeti iskolába iratom-e, vagy állami iskola, vagy milyen. Tehát hogyan tudjam ezt jól megválasztani, hogy hosszú távon mi lesz jó a gyermeknek. Most ez nagyon fontos, ez a hosszú távú gondolkodás, és itt nagyon fontos lenne egy kicsit belegondolni, hogy mi a hosszú távú cél, mit nevezünk hosszú távon sikernek, ez azt hiszem már is egy nagyon, nagyon nagy vízválasztó.
Egyik műsorunkban erről beszélgettünk hosszasan, igen. Hogy mi hosszú távon a siker, igen. És mi rövid távon a siker. Jaja. Nagyon, nagyon fontos.
És ez most itt nagyon fontos lesz, ugye? Mert hosszú távban kell gondolkoznunk, hogy valóban oda vezessen ez a folyamat, ami az iskolán keresztül megy, akárhogy is vesszük nyilván, hogy boldog legyen, kiegyensúlyozott legyen, idegrendszere stabil maradjon, kapcsolati rendszere stabil maradjon, érzelmi rendszere kifejlődjön. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos kérdések. Na most ehhez képest akkor azt mondjuk, most menjünk alulról, hogyha mondjuk általános iskolát választunk. Ott egy nagyon kialakulatlan személyiségről beszélünk, egy nagyon is a családban gyökerező valakiről, és nagyon fontos, hogy ebben az életkorban rendkívül sokat számít a légkör, még mindig, ugyanúgy, ahogy az óvodában. Tehát, hogy milyen légkörű közösségbe kerül ez a kisgyerek, és nagyon, nagyon fontos lenne, itt biztos nem mennék tagozatra, mármint erős tagozatra, tehát minél szélesebb körben ezt a jellemet, ezt a kis emberkét formáló légkört, és egy nyugodt tempó. Tehát ez itt nagyon fontos lenne, hogy nyugodt tempójú iskolát választanék, mert itt ugye, nagyon sokszor beszéltünk már itt is, hogy az az úgynevezett versenyképes személyiség, az egy belső érzelmi biztonságra épül, érzelmire. Tehát itt nagyon nagy jelentősége van tovább is a családnak, tehát hogy egy otthoni nyugalom, ami nem azzal telik el, hogy megírtad-e már, milyen pontot hoztál, hány százalék, nem tudom, micsoda. Persze, nyilván csináljuk, tehát tanulni kell, tehát ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy engedjük el, és mindent lehet, és nem tudom. Belép egy világba, ahol tanulni kell. Tehát bele kell tennie magát, oda kell tenni a feladatot, hozzá kell állni, de, és ez nagyon, nagyon, megint nagyon fontos, és a szülőknek kell elsősorban látni, hogy azt is most kell megtanulni, hogy az iskola nem maga az élet. Tehát nem ott záródik be a tantárgyaknál. És itt ugye többféle iskoláról is beszélhetünk. Van olyan iskola, amelyik sokféle életfunkciót, majd mindjárt mutatom, hogy mit, sokféle életfunkciót magába foglal, általában az egésznapos iskolák ilyenek, tehát azok körülbelül 4-ig tartanak. Amúgy is ott szoktak maradni a gyerekek 4-ig, már az óvodába is, tehát azért ez igazából átalakult egy kicsit. Hogy, és gyakorlatilag a művészeti órák, a mozgásos foglalkozások, a kézzel foglalkozó, a közösséggel foglalkozó, a pihenés, a mesélés, az ölbeülünk, játszunk, tehát ezek a funkciók is beleférnek az egész naposba. A nem egész napos iskolába ezek a funkciók nem férnek bele, tehát ott nagyon ügyelnünk kell arra, hogy hogy vannak ezek a kiegészítő feladatok, tehát, hogy azon túl, hogy halad a tanulmányaiban, hogy mondjam, ezt a háttér struktúrát, ami a személyiség és a közösség, tehát a családnak a struktúrája, ezt valahogy megteremtsük. Tehát itt van akkor jelentősége annak, hogy hát, hogyha nincsen mondjuk az iskolában lehetőség arra, hogy nem tudom én az érzelmi intelligenciáját hogyan fejlesztjük. Ugye az a művészet a legeslegelső, vagy a legjobb eszköz, a játék nagyon-nagyon jó eszköz, és a beszélgetés az az információk feldolgozására szolgál. Tehát, hogy vannak-e olyan lehetőségek, úgy elérhetőek, hogy ne legyen egy hajsza az egész nap, hogy egyik foglalkozásból esünk be a másikba, ez is nagyon fontos, talán elsőben alig tennék foglalkozást, vagy inkább csak mozgásost, meg talán művészetit, de ott is inkább csak inkább énekes játékok, stb. Ilyesmiket, és vagy tényleg rajzolás, festés, de semmiképpen nem az erős valamire kihegyezett foglalkozás terve, és hogy maradjon idő beszélgetésre, játékra, nagyon sok mozgásra. Tehát most ezt azért nagyon mérlegelni kellene, hogy, és akkor még azt is, bocsánat, igen, egy kicsit ugrándozok benne, hogy az utazással mennyi megy el, hanem, tehát ezt mind egybe kell látni. Most lehet, hogy elmegy az utazással valami, de ott van 4-ig, és ott nagyon sok mindent megcsinálnak. Lehet, hogy elmegy az utazással valami, és nem csinálnak meg, és még máshova is kell menni, vagy valami. Lehet, hogy a helyben marad, és ott meg tudjuk oldani, de ott is vigyázni kell, hogy ránézünk az egész napjára, a hetére, hogy marad-e például elég mozgásra idő. Ez egy nagyon nagy intellektuális megterhelés, amiben belelépnek ezek a kisiskolások, de nem baj, mert ilyenkor nyílik ki az idegrendszer, tehát szívja, kíváncsi, és egyáltalán nem azt mondom, hogy ne kapjon, mert akar is, tehát tudni akar, csinálni akar, egyedül akar írni, olvasni, számolni, mindent. Benne van egy, hát látjuk is ezekben a gyerekekben.
Nagyon lelkesek.
Nagyon. Na most itt az első legfontosabb feladata ennek az alsó osztályos mindennek, hogy megtartsa ezt a kíváncsiságot, ezt az érdeklődést, de ez csak úgy megy, hogyha az információkat feldolgozza, és érdekességeket is kap. Most ebben nem mennék jobban bele módszertanilag, de valahogy így keresnék iskolát, hogy erre van lehetősége, hogy milyen az a tanító. Tehát ahol van egy melegség, van egy beszélgetés, van egy közösség, van egy játékra való nyitottság, ahol van éneklés, művészet, vers, mese, nem tudom. Szóval szívesen ajánlom Winkler Márta, hihetetlen nagyon jó tanító, aki a Kincskereső iskolát alapította, és van is egy könyve például, hogy Örömre nevelni. Na most ezt tanítóknak írta nyilván, meg van egy filmje is, biztos megtalálják így az interneten, keresgéljék meg. Nézzenek bele, és azt gondolom, hogy kapjunk szülőként, most szülőről beszélek, kapjunk egy olyan légkör lenyomatot, amit keresünk.
Ízelítő.
Ez a jó szó.
Legyen.
Ez az, igen. És azt gondolom, hogy ilyen tanítót keresek. Mindig mondjuk, hogy ilyen inkább tanítót keresünk, mint intézmény, de azért a tanító is, a jó tanító is csak egy viszonylag, legalább viszonylag jó intézményben tud jól működni. Tehát azért érdemes ott megnézni a környezetet, és még egy, az is nagyon fontossá válik, hogy kikkel jár a gyerekünk iskolába. Tehát ez végig, ez a következő, ez, azt mondjuk, hogy talán már a felsőoktatásban nem olyan lényeges, de én azt mondom, hogy ott is lényeges, mert ott életre szóló kapcsolatok, akár csak szakmai kapcsolatok is alakulnak ki, és sajnos ott nincsenek már meg ezek a csoportok, de most nem erről beszélünk, hanem hogy kikkel, tehát családok, nem azt mondanám elsősorban, tehát nagyon sok szülő arra gondol, hogy jaj, mert az ovistársakkal megy, itt nem az ovistársak, mert tud új barátságokat kötni, mert nagyon erősen a családba van kapcsolódva, és ki tud nyitni másfelé. De azért körülnéznék, hogy vannak-e hasonló családok. Például nagyon sok iskolában kínlódnak, hogy az iskolába elveszük már az okos eszközöket, vagy legalábbis megnézném, hogy tényleg elveszik-e, mert sok helyen nem tartják be, sajnálom. Mindegy, most nem ezzel gondolkozunk, de én szülőként bizony megnézném azt, hogy ott ezt betartják-e. Ez egy nagyon fontos dolog lesz, mert nagyon sokat kínlódnak az iskolás szülők azzal, hogy a többi gyerek mit hoz be, mit néz, mivel játszanak, miről beszélgetnek. Legalább legyen 2-3 olyan család, ahol hasonlóképpen gondolkoznak az okos eszközökről, mint nálunk. Tehát azt mondjuk, hogy biztos, hogy nem nulla, de egy kisiskolás gyereknek egy 40 percnél több biztos, hogy nem kell. Kezdeményezném a tanítónál, ne krétán kapják meg a házi feladatot, hanem a gyereknek alakuljon ki az a feladat tudata, hogy ez az enyém, csináljuk, papíron, stb. Szóval nagyon, nagyon sok ilyen kis apróságot lehet, hogy ezzel úgy valahogy, hogy mondjam, körülvenni azt a, mondhatjuk így, hogy megterhelést, ami vár rájuk, mert azért ez egy megterhelés, de nem baj, tehát mindig ezt
kell.
Tehát ezt a két részt, tehát valahogy nagyon jó egyensúlyba, és ez szülői feladat, ezt az egyensúlyt megtalálni. Mindig mondjuk, hogy igen, mert az iskola rájuk, tehát én nekem kell ott őrizgetnem ezt a dolgot, hogy oda megyek, ott hagyom, abba a közösségbe, arra szavazok, ahol ezt az egyensúlyt viszonylag jól meg tudom tartani. Ha sikerül, és az iskola sokat segít ebben, mert sikerült egy olyan iskolát kinézni és bejutni, vagy nem tudom én, ahol ebben sokat segítenek, annak örülünk. De ha nem sikerül, és van, hát én se jártam egy csúcsiskolába, tényleg ugye annak idején körzetes iskolák voltak, akkor a család feladata, hogy ezt kiegyensúlyozza. Tehát akkor magunkba kell nézni, hogy van erre energiánk, lehetőségünk, mindenünk, hogy ezt kiegyensúlyozzuk. Tehát higgyék el, hogy most nagyon sok múlik rajta. Tehát most ezen a nem az múlik rajta, hogy jól tudja a szorzótáblát, mert bizonyára mindenkinek, tehát valahogy fogja tudni meg, hát ezt még mindig könnyebb pótolni, mint az, hogy kíváncsi marad-e a világra, nyitott marad-e, hogy tanulni jó, hogy lehetséges, hogy hibázni lehet, újra kezdeni lehet, hogy jó vagy, hogy értékes vagy, hogy meg tudod oldani, és hogy lassan lehet haladni minden új dologban, lassan lehet haladni. Tehát itt nagyon sokat a neurobiológusok, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok nagyon erősen most már kiabálnak, hogy ne siettessük az első lépéseket, az alapozást, azt nagyon-nagyon alaposan kell, inkább kevesebbet, de az biztos többet fog érni. Nagyon sok disz alakul ki, ezek a sok-sok disz, tehát nyilván ennek vannak másik okai is, de a siettetésből. Tehát amikor még nincs kész az idegrendszer, és ráeresszük, tehát egyszerűen ez tényleg nagyon nagy hátrány. Na jó. Szóval körülbelül azt gondolom, hogy az alapiskoláztatásban így gondolkodnék, és még nem mondtuk el, hogy ugye mennyi mozgás kell, ehhez a megterheléshez napi 3,5 óra szabad mozgásra volna szüksége. 3,5. És hát tényleg őszintén megmondom, ez nincs, ez lehetetlen. Én se tudtam megcsinálni, tehát ez azért lássuk be. De nagyon kell azt látni, hogy akkor mi van hétvégén. Tehát akkor kirándulás van, biciklizés van, futkosás van, szabad mozgás van, erdőbe fára mászás van, nem következő házi feladat van, nem gépezés van. Tehát itt nagyon fontos lesz ez. És még egy nagyon lényeges, és ez későbbre is érvényes, hogy a feldolgozatlan információ agressziót szül. Tehát vigyázzunk arra, hogy nagyon sok információ jön egy kisgyereknek, új gyerekek, új tanárok, új, és hogy ha ezt nem tudja feldolgozni, milyen a feldolgozás, kirajzolom, kijátszom, kimozgom, kibeszélgetem. Tehát ezek. Nagyon sok iskolában van már reggel például beszélgetőkör, ha megkérdezgetném ezt is, mert így nagyon fontos nekik, hogy a tanító ismerje. Még egy fontos kis szempont, a kötődés még nagyon lényeges, tehát hogy ezekben az első kezdő években ne legyen 12 tanítója. Tehát most a szakmai címen meg lehet ezt kérdezni, kedves szülők, hogy akkor hogyan alakul, és akkor, amikor nagy büszkén felsorolja, hogy a matekot ezt tanítja, az éneket ezt tanítja, a nyelvet ezt tanítja, a nem tudom micsodát, a testnevelést ezt tanítja, és összejön 12 tanító, nem lesz jó. Nem lesz jó a kötődés meggyökerezése szempontjából. Tehát minél kevesebben, annál jobban tud kötődni, ugyanis ma már látjuk azt tanulásmódszertani szempontból, hogy a kötődős, empatikus kapcsolaton keresztül intenzívebb az ismeret elsajátítás. Tehát ez, és ezért nagyon fontos, hogy szeresse azokat, de nem tud tizet így befogadni egy ilyen korú gyerek. Na jó. Most tehát sokat mondtunk erről az alsóról, és akkor...
Hadd kérdezzem igen. meg, hogy van módja a szülőnek e felől érdeklődni?
Van.
Amikor tehát a beiratja a gyereket,
abszolút.
Akkor ezeket a kérdéseket fölteheti.
Igen, szóval ezért
Önben
mondom,
hogy... Nézhet, hogy van-e például a tanteremben játszósarok,
van-e
szülőnek
így. És meg is kérdezheti, tehát vannak a nyílt napok, vannak a mindenek, ott látnak órákat, mondanak sok szépet, és én is mondanék, persze, hát mindenki mondana. De ezeket meg kell nézni, ezeknek szépen a valóságtartalmát. Nagyon ajánlanám, hogy esetleg, akik már oda járnak, ha van esetleg ismerős család, akkor azért kérdezzék meg, hogyan is zajlik egy nap, hogyan is vannak a dolgok, mi a fontos itt, mi az, ami... Tehát érted, biztos, hogy vagy a belépek ott, megnézem, ki van téve, kismillió serleg, meg oklevél, mert akikre büszkék vagyunk. Hát nem erre lennék a legbüszkébb, azt gondolom. Tehát, de nem baj az, ha így ki van téve, csak egyáltalán kérdezzék meg, hogy akkor mi szerint működik. Meg hogy hány tanító lesz az első osztályba, hányan, mit csinálnak, hogy körülbelül milyen az óra rendjük. Hát azért ezeket ugyanígy a játszósarok, mindenféle. Hát van, mi van az okos eszközökkel, hogyan veszik ezt kézben, mit kívánnak meg. Van már olyan iskola, ahol azt is aláírják, és én nagyon örülnék neki, hogy szülőkkel, családokkal, hogy nem tudom meddig, de az alsóba biztos, hogy nem adnék személyes képernyőt. Tehát, hogy esetleg hajlandó-e az intézmény arra, mert ugye az sem mindegy, hogy mi van a családban. Tehát, hogy mit fognak behozni oda a gyerekek, és mit osztanak meg a közösségen. Most nagyon sok helyen bizony belebotlunk, hogy mennek haza alsós gyerekek, harmadikos, negyedikes, hogy kemény pornót néztek az osztálytársaknak a gépein, a tabletjén. Ez csak azért felhívnám a figyelmet, hogy ez életre szóró traumát okozhat. És akkor még jó, hogyha a gyereknek volt olyan kapcsolata, és azért mondom, beszélgetés otthon, nagyon sok beszélgetés, tehát egy kisiskolás sok időt igényel a családtól, hogy elmondta. Elmondta, és ezekről lehetett beszélgetni, vagy nem tudom én, de a legtöbbjüket, szóval azért olyan traumatikus, mert nem is mernek, szégyellik, tehát nem mernek róla beszélni, nem hozza elő, de ezek a képek benn ragadnak, sajnos, nagyon keményen benn ragadnak, és persze újra megnézik, újra kéri, újra nem tudom, tehát nagyon, nagyon erős,
nagyon
nem
beszél.
Nagyon, na jó. Majd erről talán lehet, hogy érdemes egyszer külön beszélni, mert ez tényleg nagyon beszél. Na, és akkor ugye eljön a következő fázis, hogy elmenjen-e 8-osztályos gimnáziumba. 8-osztály, ugye kis gimnáziumok.
Tehát most, 5. utáni
igen,
váltás.
Igen, vagy a 7. utáni, tehát valami. Na most itt tulajdonképpen egy 5. utáni váltás nem annyira töri meg a gyereket. A 7. utáni váltás az egy éppen egy nagyon nehéz korszakban van. De lehet, tehát van ilyen, csak azt mondom, hogy az 5. még a gyerekek jobban gyökereznek a családba, ha begyökereztek, tehát hogyha tényleg él a család, és nem csak egy kiszolgáló egység, akkor így ez a váltás is kicsit könnyebb. A 7. való váltás, meg ugyanígy a 8. való váltás is, ugye azok már nagy váltások, tehát neki ott nagyon-nagyon bele kell menni egy új közösségbe, és abba a helyt kell állni, és abba bele kell illeszkedni, és ott nagyon megnézném, hogy hogyan segítik ezt a beilleszkedést. Na most már a felvételi, most túl vagyunk ezen a felvételén, bár az eredmények még ugye nincsenek meg. Itt nagyon lényeges lenne, de most láttam, hogy az interneten is rengeteg ilyen tipp van, meg beszélgetés, meg mindenféle, hogy ezt ne egy ilyen életrémnek lássák a családok, hogy most vagy soha, hanem egy lehetőségnek, és nyilván, hogyha ez most nem úgy sikerül, vagy nem abba, sokszor visszatekintve, és mondjanak el ilyen példákat, hogy én is oda akartam menni, de végül is nem oda mentem, de jó lett itt is, vagy valami, szóval azért nem egy utas az élet. Tehát, hogy ez ne legyen olyan nagyon nagy súly, és ne legyen egy akkora trauma, hogyha nem abba veszik föl véletlenül. Jó. Na most a 8-osztályos, 6-osztályos gimnáziumoknak van értelme, lenne értelme, nem erre születtek, hogy tehetséggondozók legyenek, ez egy kicsit eltorzult én szerintem, hanem arra születtek, hogy ott ugye a 13-14 éves korban van egy élettani lustaság, és van egy nagyon turbulens serdülési zavarodás, amikor ugye a legjobb iskolai nem a legjobb iskolai teljesítmények születnek, vagy nagyon hullámzók. Tehát éppen lehet, hogy nagyon jól fölkészült, és a felvételin alul teljesít. Vagy lehet, hogy mit tudom én, a felkészülésben voltak olyan hullámok, hogy nem volt képes egy-egy területen tényleg úgy felkészülni. Jó. Tehát ez egy elég bizonytalan a 4-osztályos gimnáziumban, amikor mennek, ott az egy nagyon nagy megterhelés az a felvételi, tehát ezt kicsit megelőzi a 6-osztályos és a 8-osztályos, mert még egy jobb időszakban kerül át, és pont azt a nehéz középső serdülést, azt így átíveli. Vezettem 8-osztályos gimnáziumot, és azt láttam tényleg, hogy akik, hát hogy bekerültek a 8-osztályosba, tehát amikor oda sikerült, akkor egy nyugalmasabb felnövekedés és tanulási szakasz mindenképpen. Illetve még egy nagy előnye volt, hogy a tanárok is látták ezt a kisgyereket, hogy kereknek, aranyosnak, kedvesnek, teljesítőnek, ötödikben, nagyon aranyos, és amikor megbojdul, akkor még ismerték ezt, tehát látták azt, hogy képes gondolkodni, képes összefüggéseket látni, képes kitartani, képes dolgozni, és amikor hetedikes lesz, meg nyolcadikos lesz, olyan, mint hogy soha nem csinálta volna, vagy nem tudom mi. Na most, hogyha akkor kerül oda, és csak ezt az énjét ismeri meg, ott azért a tanárnak nagyon észnék kell lenni, hogy tudja azt, hogy ez nem biztos, hogy teljesen az ő arca. Vannak ilyen tanárok, akik így ezt képesek átlátni, és képesek meglátni mögötte azt az alakuló személyiséget, de nagyon sokszor, és nem hibáztatom mindenben a pedagógus társadalmat ebben, hogyha nem tudja látni, mert hogyha nagyon sürgeti őt a tennivaló, a teljesítési vágy vagy kényszer, akkor nem nagyon nézi a személyiséget sajnos. Sajnos. Na jó, szóval ez a 6 és a 8 osztályos rendszer önmagában ezért jó lehet, de ha például, ha egy jó helyen van egy gyerek, ha egy jó közösségben van, ha ott látszik, hogy személyesen, ez most az általános iskola, személyesen gondoskodnak róla, hogy gondozzák az ő adottságait, tehát van lehetősége a tehetségének a kibontakoztatására, van lehetősége haladni, vannak jó közösségi kapcsolatai, odafigyelnek rá, tényleg személyesen, tényleg, tehát szellemileg is, érzelmileg is, testileg, lelkileg, stb. Szóval, hogyha egy ilyen komplett helyre sikerült, tehát olyan ez az általános iskolája, azért akkor nem tepernék egy másik városba egy 6-8 osztályos helyre, nem szakítanám meg ezt a szép belgyökere, ezt a folyamatot, akkor, hogyha ez viszonylag jól megy. Ne féljenek, mert az intellektuális teljesítményt utána egy 4 osztályos gimnáziumban is szépen lehet hozni. Tehát azt mondom, hogy működik a 8 osztályos, a 6 osztályos rendszer, és működik a 4 osztályos rendszer is. Itt mindig azt kell nézni, hogy a gyereknek, tehát mikor érik meg, akár egy váltásra, vagy mikor van, vagy hogyha egyszerűen jó helyen van. Tudok olyan iskolákat, akik, ugye, mi is egyébként megküzdöttünk sokáig vele, amit iskolát vezettem, ugye elmennek a gyerekek 6., meg 8., vagy 5., meg 7. az iskolából, de egy idő után, amikor beáll az általános iskolának a
karaktere.
Igen. A karaktere, a mélysége, a nem mindene, akkor hát meg lehet nézni, hát most vannak ezek a mérések, ugye, a kompetencia mérések, hogy ugyanolyan jól teljesítenek, mint a 6-8 osztályos gimnáziumok. Tehát attól, hogy bemegyek egy intézménybe, ezt szokták mondani, hogy attól, hogy a macska bemegy a garázsba, nem lesz autó. Tehát hiába íratom be egy olyan iskolába, ahol Einstein is végzett, nem biztos az én gyerekem is Einstein lesz. Tehát ez nem attól megy. Biztos, hogy megvannak annak helye, de lehet, szóval ez most egy kicsit átalakult, hogy jaj, csak mert a kis gimnáziumokban lehet tehetséget fejleszteni. Nem. Szóval lehet az általános gimnáziumokban is, egyébként Frany Tamás agykutató általános gimnáziumban járt, és vidéken, tehát nem kell ettől félni. De ahhoz jó iskola kell. Tehát, hogyha az az iskola, amit így jónak láttak eddig, és látják a tantestületét, amelyik, és adott esetben, hogyha nem tudom én majd megy egy 4 osztályos gimnáziumba, hogy ott megsegítjük a felvételiket, ebben mert van rá esetleg ideje, mert hogy nem köti le az a felvételi frász már 6-ban, 8-ban, vagy bárhol, vagy tudtunk ennek az egyensúlyára vigyázni, akkor az szépen fog tovább menni egy 4 osztályos felsőoktatásba. És most megint még egyet tennék, hogy addigra, mire oda kerülnek a gyerekeink, mert most ugye, igen, szóval most már megvoltak a középiskolai felvételik is, és lehet, hogy egy olyan valaki hallgatja, aki jövőre, azután. Szóval érdemes szakmákba is gondolkozni. Tehát a nem nagyon tanulós gyerekünket egyelőre nem benyomni esetleg egy erős gimnáziumba, mert ő ott mindig 2-es, 3-as közepes lesz, és az önértékelése, ha lerombolódik, akkor még azt se fogja tudni hozni, amit tudna. Tehát, hogyha tudunk találni, hogyha neki van egy kedve, elképzelése, vagy esetleg tényleg látszik rajta, hogy például manuálisan, vagy technikailag, vagy valahogy ügyes, akkor ne féljünk attól, hogy akár technikumba, ott is lehet, ugye, ott is érettségiznek, stb. Sok ilyet látunk, hogy ugye nagyon fontos az, hogy azt a motivációt megtartsa, tehát, hogy én valamiben jó vagyok, és hogy ezt tudja hozni egy tiszta elméleti helyen, egy egyébként másik, tehát egy praktikus intelligenciával rendelkező személy, hát nagyon pocsékul fogja magát érezni, és elveszíti még azt a lehetőségét is, azt a felkészülési lehetőségét, amit egyébként nyújtana. Tehát azért érdemes ebben a helyzetben is. Ugye még egy korábbi generációs szülőtársadalom azért úgy gondolkozik, hogy Jézus Máriám, csak oda ne. De ott is megnézném azért, vannak már jó légkörű szakmát tanító intézmények is, de ott is meg kell nézni, hogy milyen közegbe kerül. Tehát azért erre vigyázni kell.
A mostani oktatási rendszerben azért a gyerek többször érettségizhet, javító érettségit letehet, sok minden, tehát a lehetősége abszolút nem zárul le, kinyílhat, hogy egy jó szakmán keresztül egyetemen folytatja.
Igen, abszolút. És még abban is gondolkodnék, hogy nem is biztos, hogy az egyetem az ő útja. Tehát, hogy ma már mennyi egyetemi végzettségű fiatal van akárhol, ahová nem is kellett volna az egyetemi papír, hanem egészen más csinál, mert rájött, hogy ezt tudja, nekem is van a rokonságban is van, de kettő is, a közeli rokonságban végeztek egy egyetemet, és az egyik fotózással foglalkozik, a másik meg valami, nem tudom, valami teljesen manuális dologgal, egy mással. És ettől se kell félni. Tehát én nagyon ajánlanám azt, hogy ami jól megy, erre az organikus pedagógia azt mondja, hogy az erősebb élet törvénye. Tehát ami neki jól megy, amihez kedve van, amit látunk, hogy van benne adottság, azt engedjük. Tehát nehogy azt sorjázzuk le, hogy most akkor nem mehetsz hegedülni. Nem biztos, hogy hegedűs lesz. De az onnan fog meríteni egy erőt, ahhoz, hogy a többi terület is menjen. És még akiknél nem látszik ilyen nagyon erősen az irány, például 14 évesen, ott is azt ajánlanám, hogy egy szélesebb körű gimnáziumba, vagy középiskolába, ahonnan még van lehetőség másfelé menni, mert hogyha egy nagyon erősen tagozatra ott is ráállítjon, lehet, hogy jól megy neki például a matek, de lehet, hogy nem az övé. Tehát, hogy alkalmassá, de valami teljesen másik területen tudna, mert nem az övé. És ez 14 éves korban nem mindig látszik meg jól, és ez teljesen normális, ha egy 14 éves egyáltalán nem tudja, hogy hova menjen. És akkor azt mondom, hogy egy szélesebb kört célzok meg, ahonnan még akármi is lehet.
No, hát kívánjuk most a kedves szülőknek, hogy kellő tájékozódás után... Igen. kellő...
A gyerek mérlegelése után.
A gyerek személyiségét jól ismerve, és a gyerek további fejlődési lehetőségét jól kihasználva találjanak olyan iskolát, ahol a gyerek tudja kibontakoztatni a saját személyiségét, és bizony a hosszú távú célokat kell ilyenkor szem előtt tartani, és nem pedig azt, hogy na... pontosan, konkrétan az a fél évi jegy most ötös vagy hatos, mert ennél sokkal-sokkal fontosabb, hogy a saját személyisége kialakuljon.
És hogy az emberi formálódása, még most nem is beszéltünk, ugye, hogy a hitélete hogyan formálódik, tehát itt egy olyan közösség kell, lehet, hogy nem egyházi iskolába megy, mert attól, hogy most mit nevezünk minek, biztos nem lesz semmi, nem megyek bele. De az, hogy arra gondolni, és itt nem a hittanórákra gondolok, hanem közösségre. Tehát, hogy vagy egy plébániai közösség, vagy egy regnumi közösség, vagy egy cserkész közösség, vagy egy bármilyen...
Egy énekkar,
igen,
zenekar.
Az, ahol tud szellemiséget, és keresztény szellemiséget magába szívni. Szóval ez is fontos, és ez is szülői feladat, hogy így, ilyen szempontból is körülnézzünk, ne csak a jegyek szempontjából.
Dr. Pécsi Rita volt a beszélgető partnerem, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.